Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni, ezúttal Pestre. Sali Noémi várostörténész az Én Budám című könyve után megjelent az Én Pestem című kötete. Sali Noémivel Buza Sándor beszélget.
A saját könyvednek címe az Én Pestem, ugye ezt megelőzően volt ennek egy előzménye az Én Budám, és akkor, amikor emlékszem rá, beszéltünk, azt mondtad, egy szép trilógia lesz majd ennek a végén, hát erre most mi történik itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, azt mondtad, hogy hát még lehet, hogy lesz kettő.
Úgy van. Mert én azt hittem, hogy lesz egy harmadik, és megúszom egy harmadikkal, aminek az lesz a címe, hogy se nem Buda, se nem Pest. És akkor elkezdtem összegerebézni a belevalókat, és hát meglehetős rémülettel konstatáltam, hogy ez megint rohadt sok. Úgyhogy most azt
tervezem... És mi lesz a koktélcseresznye a negyedik?
Tessék?
Mi lesz a koktélcseresznye a negyedik?
Koktélcseresznyének az lesz a címe, hogy Nagy falatok. És azért, mert
vissza a gyökerekhez
beleteszek olyan nagy terjedelmű írásokat, amik mondjuk darabja egy ív körülbelül, és amelyek hát ugyanúgy, ahogy az előzőek, valami céllal készültek, de nem jelent meg közülük néhány, még a mai napig sem jelent meg nyomtatásban, holott ezeket én már 4-5 éve megírtam, sőt inkább 5-6, és sajnálom őket a fiókban rohadni, viszont hát hosszúak. És akkor, hogyha azt be akarnám gyömöszölni...
Könyv elbírja.
Hát igen, de azért itt vannak szempontok, tehát, hogy akkor az a könyv az 10 ív lenne, ami már szerintem abnormális. Nagyon drágán lehetne adni, ami miatt kevesebben vennék meg. És riasztó is már a mai olvasó számára. Persze van, aki, van, nekem van egy barátnőm, aki csak a legvastagabb regények iránt érdeklődik, mert azt szereti. De hát ezek nem ilyen természetű dolgok, és hát ilyen viszonylag rövidebb írásokból egy 10 éves könyvet összerakni az marhaság. Úgyhogy most ez lesz, hogy a Se nem Buda, Se nem Pest is lesz egy körülbelül 5 ív, úgyhogy lehet a képekkel majd kicsit garázdálkodni, és a mások is lesz annyi. Úgyhogy egy picit vékonyabbak lesznek, mint az Én Budám meg az Én Pestem, de nem sokkal, és akkor így remélem, hogy jó sokan meg fogják majd venni.
Az Én Pestemben is minden történetet Sali Noémi kutatta és metszette volt? Azaz mind a te kutatásod, a te írásaid, persze, amiket egyébként most akkor kvázi egy könyvé fésültél össze, valamilyen ívre fölhúzva?
Igen, hát itt ugye az a történet, ezt mikor, azt hiszem, mikor beszélgettünk a Budáról akkor igen. Már én ezt meséltem, hogy ez hogy van, hogy megjelennek mindenféle írások mindenféle obskurus sűjesztőkben. Megjelennek folyóiratokban, amelyeket akkor elolvas egy érdeklődő közönség, vagy nem, mert a fene se tudja, hogy mondjuk a múltkort kiolvassa ki az utolsó betűig, és akkor ezek az én gasztronómia történeti cikkeim, ezek
a végén vannak mindig.
Alap hátsó részében vannak, mert az a desszert, és tehát nem tudom, hogy hány olvasó jut odáig alapozgatásban, hogy ezeket elolvassa, de hát a folyóirat megjelenés az olyan, hogy azt valaki egyszer elolvassa, és akkor előbb-utóbb az a folyóirat az a lomtalanításba végzi, vagy a mélybe, vagy mit tudom én most, hogy hívják. Tehát, hogy ezek nagyon rövid életűek, még úgy is, hogyha fölkerülnek a netre, tehát, hogy mert sok van ezek között olyan, ami így vagy úgy, de megvan az interneten is. Na és akkor még vannak ennél is még sokkal sötétebb sűjesztők, és ezek pedig a...
Fiókjaid.
Nem.
És tudom, hiszen ezek mind publikáltak már valamikor.
Hát van közte olyan, ami végül nem jelent meg. Mert például itt van az egyik kedvencem egyébként, amit a terézvárosi helyi labba kértek tőlem egy karácsonyi írást egy pár évvel ezelőtt, és akkor, hát én nem tudom, hogy mit vártak, valószínűleg tényleg valami ennél tündibüdnébb dolgot, mert én meg egy nagyon vicces valamit írtam meg, nevezetesen a Krúdi az Ady Endre éjszakáiban meséli el azt a történetet, amikor a az éjszakai lányok egyszer csak rákapnak arra, hogy Rorátéra járjanak. És annyira gyönyörű, de annyira elbűvölő, ahogy ezt elmeséli, hogy egy kis erdélyi pincérlány kezdi, hogy ő leteszi hajnalban a munkát, mert megy Rorátéra. És akkor ez olyan mértékig elterjedt, hogy még az Andrássy út túloldalára, az Orfeum kávéházába is eljut a hír, és akkor ott ezek a hatalmas csöcsű konzum dámák, akiknek az a feladatuk, hogy méretlen mennyiségű pezsgőt itassanak meg a palikkal hajnal felé, és akkor Hédi Dédi, akinek még megtaláltam az igazi nevét, és kiderült róla, aztán szegény utána valami ékszerlopásba keveredik sokkal később. Ugye ebből is látszik, hogy mi van, hogyha az ember felhagy a Rorátéra járással, mivé lesz akkor ő. Szóval Schlosser Hedwig, a Hédi Dédi fölteszi az irgalmatlan a struccolas kalapját, ott hagyja az Orfeumot, és ő is elmegy az éjféli misére. És akkor a legbájosabb az, hogy az Orfeum tulajdonosának a felesége, a katonás Waldmanné, ki akarta rúgni a rendbontót, de egy Bibiti Horváth nevű erzsébetvárosi káplán, mondja Krúdi, aki a hírlapírók és az éjszakai hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Na most hát ennyire gyönyörű.
Ez a káplán, aki pont ezt vette a szívére és a lelkére, na, hogy védje ezeket az embereket.
De és én meg voltam szentül győződve róla, hogy egy Bibiti Horvátot a Krúdi talál ki. Na de és nem, és mész az Arkánumra, és túrsz, és nem kell nagyon messzire menni, mert Bibiti Horváth káplán megkerül, akiről aztán kiderül, hogy egy időre ott is hagyta először a katolikus egyházat, és akkor bezupált evangélikusnak, aztán már teljesen világi tisztségeket visel, és tisztviselőként dolgozik, de aztán visszakullog az ő egyháza kebelére a 30-as években. Fényképet találtam a Hédi Dédiről, meg a Bibiti Horváthról. Hát szóval ez egy elbűvölő,
együtt szerepeltek
dolog.
A fényképen, vagy külön-külön?
Nem, de azon a fényképen, amin a Bibiti szerepel, ő ott a Fedák Zsazsával és a Bőti Lászlóval mutatkozik, így állnak ott hárman, színházi életfotó. Hát szóval egy csodálatos dolog, és ahogy a Krúdi elmeséli, hogy hárman ők, Adi, Révész Béla, meg Krúdi mennek nézni a Rorátét a Terész templomba, ők is az egész éjszakai ivás után, és támasztják ott hátul az oszlopot, és az egyik református, ugye Adi református, Krúdi katolikus, Révész Béla meg zsidó, és ott nem dűl rájuk a Terézvárosi templom, ami antul is kevésbé dűlhetne rájuk, mert ugye a vilai nagyszent Teréz egyébként egy zsidó származású kármelita apáca. Tehát ő nyilván mindenkinél közben jár a kis Jézusnál megfelelően. Szóval egy nagyon szerintem baromi jó történet, és akkor erre azt mondta az újság, hogy na ezt akkor ők mégse kérik, inkább mégse kérik, hát mondom, jó, hát akkor így jártunk. De legalább most akkor...
Itt a könyvben akkor megjelent. Voltak éppen azt kellett volna, először megkérdezem, hogy a te Pested az hány évet ölel át? Vagyis a visszaemlékezések, vagy azok a kutatások, amik aztán itt most könyv alapban vannak, azok mekkora, hány emberöltőt ívelnek át?
Sokat, mert a legrégebbi időkről szóló írások az talán a határcsárda, a kispesti határcsárda, azt hiszem időben ott megyek vissza a legrégebbre, most belelapozok és nézem, hogy mit gondoljak erről, de hát igen, szóval a határcsárda az 18. század, és akkor 19. század, a legnagyobb része az 19. és 20. század, de azért az 1700-as évek.
Ez a legnagyobb része azt jelenti, hogy mondjuk 1860-as évektől az 1940-esig?
Hát már reformkor is van benne, jócskám, mert például a Glück családnak, meg a Lang Henrihék a szállodájukkal a 60-i kapunál, ők már az 1800-as évek legelején már javában működnek, úgyhogy ott ilyen 1800-as évtized, és akkor egy másik cikkben írtam a Török Császár kávéházról, hát az is már az 1800-as évek legelején már tuti megvan. Úgyhogy igen, de hát, mert hogy itt most már azért én nem csak kávéházakkal törődöm, De a kávéházakról való tudásunk is most már, hogy az Arkánumon hozzá lehet férni most már az 1700-as évektől kezdve az újságokhoz, azért most már nagyon, nagyon kitágult a kör, és most már nem csak azokról lehet olvasni, amiket a bent ülő írók és költők dokumentálnak az 1890-es évektől, hanem a korábbiakhoz is.
Ugye azt biztos mondhatjuk, hogy Pest, amikor Pest lett, az valójában az 1860-as évek elejétől kezdődően indul egy olyan fajta pesti átalakulás, aminek egyébként egyik emblematikus figurája Podmanicki Frigyes volt, hiszen neki szenteled az előszót. Ezért is?
Hát ezért is, meg én rajongva imádom a Podmanickit. Hát még egy ilyen pasita főd a hátán nem volt ott, és ezért tényleg nem lehet überelni. Szóval volt egy pár jelentős honatja még Budapest történetében, nekem nagy kedvencem Bárci István, akinek szintén rengeteget köszönhette a város, de hát ő ugye főpolgármester volt, úgyhogy ez egy más üzemmód. De a Podmanicki rettentően tud nagyokat álmodni. Nagyon, azt hiszem, hogy ezeket azért nyilván nem tök egyedül találta ki, de hogy nagyon jó emberekkel vette körül magát, nagyon hallgatott ezekre a nagyon jó és nagyon okos emberekre. Egy csodálatos diplomáciai készséggel megáldott ember lehetett, mert ő mindenkivel megtalálta a hangot, és amikor a legmakacsabb, legnagyobb pofájú ilyen új gazdag taplóbefektetőkkel kellett neki mondjuk az Andrássy út vagy a Nagykörút dolgaiban tárgyalni, akkor ő velük is azért dűlőre jut, ő mindenkivel dűlőre jutott. És akkor... Hát volt ő intendáns az Operaháznak, meg a Nemzeti Színháznak, ami azt jelenti, hogy ott hisztériás opera énekesnőkkel, meg ilyen a harmadik sorban.
De ez a kultúra oldala volt neki.
Igen, 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 de azt is jól csinálja, és azt is eredményesen, és úgy tűnik, hogy ember ilyen, és szeretettel ilyen. Nem olvastam, jó, hát persze, nem tudom én, hogy hívják már, az Üstökösbe, vagy mondjad már, mi volt az a másik.
Borszem Jankó.
Borszem Jankóba, persze, ott azért vannak csipkelődések, vannak ilyen piszkálódások, ilyen aranyos beszólogatások, de hogy nem találkoztam olyan emberrel, aki nyíltan utálta volna, és ekészte, savaszta volna a Podmanickit.
Teljesen más jutott eszembe. Van-e arról tudomásod, hogy belefutottál olyanba, hogy mondjuk Podmanickéknek és a szellemtársainak mekkora küzdelem volt végül is, hogy ezek a budapesti fejlesztések, ugye a Nagykörút ívei, aztán az Andrássy út, tehát az, hogy mostban Budapest hogy néz ki, azt át tudták könnyen vinni a tevét a tűfokán? Tehát voltak a nagyhatalmú bólintók, akik azt mondták, hát jól van, fiúk, akkor nem néz ez ki, ha nagyon rosszul, akkor csináljátok? Mert másképp nem lehetett volna.
Az a helyzet, hogy ugye ez a Fővárosi Közmunkák Tanácsa égisze alatt zajlik ez az egész óriási városépítkezés. A közmunkatanácsnak a hivatalos elnöke az Andrássy ám, aki ebben nem nagyon folyik bele, mert ő egy ilyen díszpinyként ül az egésznek a tetején, és igen, és hogy ő valószínűleg fölérte ésszel, hogy a legjobb, amit tehet, hogyha ezt a Podmanickire meg az embereire hagyja, és hát ő így akkor rábólint a dolgokra, vagy hát oda megy dísznek, amikor szükséges, de nem tűnik úgy, mintha ő aktívan befolyásolta volna ennek a testületnek, vagy ennek az intézménynek a működését. Az mindenki számára világos volt, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a főváros érdekeit tartja szem előtt. És oké, hogy persze az Andrássy úti építtetők hatalmasat kaszáltak ezen, meg a leggazdagabbak építkeztek oda. De az Andrássy útnak a tényleges hatása az egész városra, vagy a Nagykörútnak a hatása az egész városra, tehát ezek a óriási urbanisztikai fejlesztések, ezek imponáltak az akkori pesti népnek, tetszett az embereknek, benne volt a város levegőjében ez a hatalmas amerikai típusú lendület, és látták, hogy az egész város érdekét szolgálják, és természetes volt, hogy bizonyos személyek meggazdagszanak, oké, igen, eddig is gazdagok voltak, most még egy kicsit gazdagabbak lesznek, de hogy a város érdeke, hogy ez szempont volt, és ezt a Podmanicki érvényesíteni tudta az építetők irányába is, meg valahogy a kommunikációban is. Az volt, hogy a Fővárosi Közmunkatanács nagyon komoly emberekből áll, ezt mindenki elismerte, mindenki tiszteletben tartotta az ő szakmai tekintélyüket.
Ez milyen fontos.
És igen, tehát azért ne felejtsük el, hogy itt a mérnökök dolgoznak, építészek dolgoznak. Az én dédpapám például, a Fővárosi Közmunkatanács főmérnökeként építi a Gellért egy támfalát. De hogy elismert szaktekintélyek voltak, és senki nem kérdőjelezte meg se a hozzáértésüket, se a jó hiszeműségüket.
Noémi, honnan volt ezekre pénz?
Hát jön a magántőke tiszta erőből, hát már a Lánchíd itt kezdődik. Hogy van tőke, és a tőke akarja saját magát szaporítani, de hajlandó beállni a jó ügy szolgálatába, és hajlandó ezekre a kompromisszumokra, amikre a Podmanicki rádumálta őket.
Tehát ez azt, mondom, is jelenti, hogy... azt is jelenti, ugye az arisztokráciának csak megszületni volt nehéz, nekik azért volt pénzük, viszont hát ugye elkezdődik a budapesti polgárosodásnak a fejlődése, és nagyon nagy gazdagsággal bíró iparmágnások, kereskedők,
bankárok
jelennek meg a semmiből, akik egyébként ügyesek voltak, értették a dolgukat, és akkor ők valóban akkor Podmanickék megdumálták őket pestiesen szólva, vagy akkor szálljatok be, adjátok pénzt?
Igen, és hiába volt a Podmanicki annyira szegény, hogy kénytelen volt hivatalt vállalni, miután a testvére eltapsolta az egész családi vagyont, és a Podmanicki szerintem sírt, amikor még a kedvenc kutyáit is el kellett azért adnia, hogy a név makulátlanul álljon mindenki előtt, és hogy a család becsületét ő megőrizze. Ő vállalta, hogy akkor most a család becsületét megőrzi, és akkor tisztviselő lesz belőle, és hordja ezeket a vicces kockás holmiait, amiket egyébként azért visel, mert egyszer betörtek hozzá, és elvitték az összes ruháját, és akkor azt mondta, hogy ő mostantól kezdve csak olyan ruhát visel, amiről azonnal mindenki tudni fogja, hogy az az övé. És fölvette ezt a kockás vicces maskarát, amitől kockás bárónak hívták őt. Na visszatérve az új gazdagokra, hogy az új gazdagoknak azért, ha szegény volt, ha nem, de imponált, hogy egy báróval tárgyalnak. És mondom, nekik azért a műveltség, a rang, ők abba különböztek a mai új gazdagoktól, hogy ők ilyen dolgokat tisztelni tudtak. Mert még arra szocializálták őket, hogy egy tanult ember, egy művelt ember az ér valamit, és hogyha többet tud, mint te, akkor nem kell megpróbálni überelni, hanem örülni kell, ha megosztja veled azt a tudást. Vagy akkor vedd meg a tudását. De szóval, hogy semmiképpen sem fikázzuk azokat az embereket, akik a műveltség birtokában vannak. Tehát ugye, ahogy a mai új gazdag nép, meg az egész a kormány is bánik az értelmiséggel, ez a Podmanickiék idejében nem így volt. Hát a Magyar Tudományos Akadémia egy kutató, egy magasrangú értelmiségi, az lehet, hogy olyan szegény volt, mint a templom egere, de azért a tiszteletet...
A respekt az ott volt.
A tiszteletet megadták neki. És a Podmanicki marha jól értett ahhoz, hogy irányba állítsa ezeket a nagy vagyonokat. És nyilván el tudta érni, hogy azok, akik áldoztak ezekre az építkezésekre, azok büszkék lehettek arra, hogy akkor most valami szép dolog épül. Az Andrássy út egy csodálatosan egységes, harmonikus, csodálatosan kitalált építészetileg is, ugye, ahogy elindulunk a városból, a nagyon nagy házak egy sorfával, megyünk egy kicsit kijebb, egy kicsit alacsonyabb házak két sorfával.
De szinte
a
Nagykörútról is el lehet mondani.
Megint mész egy kicsit kifelé, előkertek vannak, és akkor megérkezel a zöldbe. Tehát az a fokozatossága, hogy ez ki van találva, hogy te a nagy bérházak világából a zöldbe, ezekkel az átmenetekkel, a köztes terekkel megérkezel, marha jól van kitalálva. De hogy ebbe részt venni, hogy ez egy büszkeség volt ezeknek a gazdagoknak. Tehát ők itt nem feltűnni, kitűnni, hanem betagozódni és ott büszkének lenni.
Sali Noémi várostörténésszel Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán jönnek az év legfinomabb szaloncukrai, maradjanak velünk itt a Trend